A lisztüzlet rendben van. A lengő áru sorsáról be kell várnunk a tudósítást, s az nem jön meg a télnél hamarabb. Jó lesz. Vagy talán jobb szeretne ön egy utazást tenni Svájcba, Olaszországba? Ahhoz ez az idő legkedvezőbb. Nem, Mihály, elég sokáig voltunk egymástól távol. Most már maradjunk együtt. Hanem egy kész szorítás sem magyarázta, hogy minek maradjunk együtt. Mihálynak nem volt bátorsága egy hízelgő szót mondani Tímeának. Még hazudni is. Pedig mennyit kellett előtte hazudnia. Reggeltől estig. Még maga a hallgatás is hazugság volt tőle, mikor Tímeával szemközt állt. Az üzleti iratok áttekintése a késő ebéd idejéig tartott. Az ebédhez két vendég is volt hivatalos, a tisztartó és a nagy tiszteletű Esperes úr. Az Esperes úr régen kikérte magának azt a szerencsét, hogy amint Levetinci úr megérkezik, őt rögtön értesítsék róla, hogy tiszteletét tehessen ála. Sietett a kastélyba az értesítés vétele után. Az érdemrendje is fel volt tűzve a mellére. Amint belépett, azonnal rágyújtott egy ünnepélyes szónoklatra, melynek folyamában felmagasztalá Tímárt, mint az egész környék jóltevőjét. Megtette őt Noénak, ki a bárkát építeté, Józsefnek, ki a népet az éhhaláltól megmenté, és Mózesnek, ki mannát imádkozott le az égből. Elmondá, hogy ez a lisztüzlet, amit ő így nagyban megindított, nagyobbszerű vállalat mindennél, ami valaha Európából kiindult. Éljen a lánglisztből keletkezett lángész! Tímárnak meg kellett köszönnie az üdvözletet. Nagyon akadozva beszélt, és sületlenségeket. Valami úgy csiklandá belül, hogy ne vessen fel hangosan, s mondja ezt a felköszöntő úrnak, hiszen nem azért jöttem én erre az ötletre, hogy titeket boldoggá tegyelek, hanem hogy egy ostoba fickót eltávolítsak egy szép kis leány mellől, s ha ebbolondságból valami okos dolog lett, ez ennek az asszonynak az érdeme itt mellettem. Ne vessünk egy nagyot! Az ebéd fölött aztán megjött a jókedv. Az Esperes úr és a tisztartó egyformán szerette a jó bort. Az Esperes úr kalugyer volt, özvegy pópa, hanem azért szerette a szépet, s nem volt fukar a bókokban Tímea és Atali iránt, emiatt az élces tisztartó gunnyilainak téve ki magát céltáblául. A két jókedvű öreg úr élcelése, adomázása megnevetteté Tímárt is, de mindannyiszor, midőn Tíme a jéghideg arcára tévedt tekintete, félbeszakadt ajkának a caj. Ő zálogban hagyta a jókedvét, valahol másutt. Bealkonyodott, mire az ebédnek vége volt. A két öreg úr csintalan célzással sürgeti egymást, hogy ideje lesz már elmenni. A férj most érkezett meg hosszú útról, a feleség fiatal. Vaj, mi sok beszélni valójuk lehet egymással? Bizony jól teszik már, ha elmennek, súgá Atali Tímárnak. Tímeának esténként olyan erős főfájása szokott lenni, hogy fél éjszakán át nem alhatik bele. Nézze ön, milyen halavány! Tímea, ön beteg? Szólt Tímár gyöngéden. Nincs semmi bajom, felelt Tímea. Ne higgyen ön neki, amióta Levetincen vagyunk, borzasztó főfájásai vannak. Idegbaj, a feszült agymunkától van, meg az itteni rossz levegőtől. A minap már őszhajszálakat találtam a fején, hanem ő tagadja a baját, míg össze nem roskad, s akkor sem panaszkodik senkinek. Tímár a kínpadra vont bűnös tortúráját érzi lelkében. És nem volt bátorsága azt mondani nejének, ha szenvedsz, engedd, hogy itt háljak szobádban, hogy melletted legyek, hogy ápolhassalak. Nem, nem. Attól félt, hogy álmában ezt a nevet találja kimondani. Noémi. És azt meghallja ez a nő, ki fél éjszakán át nem alszik eltagadott gyötrelmek miatt. Neki kerülnie kellett nászágyát. Másnap útra keltek haza Komárom felé. Postakocsival utaztak. Első nap Mihály bent ült a két hölgyel szemközt a hintóban. Unalmas utazás volt. Az egész bánátban minden le volt már aratva, csak a tengeri zöldült még, meg az égtelen hosszú nádasok. Az egész úton senki sem szólt a másikhoz, egy szót is. Mind a hárman úgy vigyáztak magukra, hogy le ne találják álomra hunyni a szemeiket. Délután már nem tudta kiállni Tímár néma tekintetét, ezt a titokrejtő, semmit el nem áruló arcot. Azt mondta, dohányozni akar, s kiült a kalauz mellé a nyitott szakaszba. Azon túl mindig ott maradt. Ha valahol megszálltak, volt mit hallgatnia Atalitól, a rossz utak, a rekkenő hőség, a számtalan sok légy, a nagy por s egyéb úti kellemetlenségek leckéjéből. A csárda ronda, az ételek csömörletesek, az ágyak kényelmetlenek, a bor ecetes, a víz szemetes, az emberarcok ijesztők, ő az egész úton halálos beteg, és émelyeg, láza van, a feje majd szétszakad, hát még Tímeának mit kell szenvednie, aki olyan ideges. Ezt az egész úton kellett Tímárnak hallani, de Tímeától nem hallott egy panaszhangot. Mikor hazaértek Komáromba, Zófi asszony azzal fogadta őket, hogy ő már megőszült az egyedül létben, pedig dehogy őszült meg, inkább nagyon jó dolga volt, egész nap járhatott házalni, plegykázni. Tímár olyan szorongást érzett, mikor házába lépett. Az az otthon vagy pokol, vagy mennyország. Most mindjárt meg fogja tudni, mit rejt ez a hallgató arc márvány hidegsége alatt. Mikor nejét szobájába kísérte, Tímea átadá neki íróasztal a fiókjának kulcsát. Azt már tudta Mihály, hogy Tímea a fiókot felnyitotta, hogy egy szerződést kikeressen iratai közül. Az íróasztal egy régi művű bútordarab volt, melynek felső részét egy gömbölyű, redőnyszerű födél zárta le, amit fel lehetett tolni, és ez alatt voltak a kisebb és nagyobb fiókok. A nagyobbakban álltak a szerződések, a kisebbekben az értékpapírok és ékszerek. Az egész szekrény mahagóni színre festett vasból készült, s zárának volt egy titka, mely abból állt, hogy a kulcsot jobbra is, balra is lehetett benne forgatni. Nem nyitott, ha csak azt nem tudta a kezelő, hogy mely ponton kell a nyitást félbehagyni. Tímeának meg volt magyarázva ez a fogás. Ő tehát szabadon járhatott minden fiókba, s azokat nem volt mesterség kinyitni. Tímár nyugtalanul dobogó szívvel húzta ki ékszeres fiókját, melyben azok a drágaságok álltak, amiket nem volt tanácsos piacra vinni. Ilyen ékszereknek ismerőik vannak, egész tudománya az, melynek tanárai, tanítványai vannak, akik ráismernek a rendkívüliségekre. Ez a kő, ez a kámea, erről a helyről való, s aztán következik a kérdés, hogy jutottál hozzá? Azt a megszerzőnek csak a harmadik ivadéka veheti elő, akinek mindegy már a nagyapja akárhogy jutott hozzá. Ha Tímea kíváncsi volt e fiókot is kihúzni, akkor ő is meglátta az ékszereket. Ha meglátta, akkor egyre bizonyosan ráismert közülök. Arra a gyémántos ékszerre, melybe az ő arcához annyira hasonló kép van foglalva. Az anyja képe lehet. És akkor tudni fog mindent. Tudni fogja azt, hogy Tímár az ő apjának kincseit megkapta. Akárhogy jutott hozzá, az nem volt igaz út. S e homályos, talán bűnös út vezette őt a mesés gazdagsághoz, mely által Tímea kezét megnyerte, játszva a nagy lelkűt azzal szemközt, akit megfosztott. Talán még rosszabbat is fog gondolni a valónál. Atyának titokszerű halála, rejtélyes eltemetése még azt a gyanút is költheti lelkében, hogy itt is Tímár keze működött. És ha így tudattal, így gyanúval töltötte el lelkét, akkor mit jelent az az önfeláldozó hűség, az a szorgalom, az a féltékenység a férj hitelére, becsületére, amit Tímea tanúsít? Egy fenkölt léleknek mély megvetését, egy porban csúszó ember irányában, kinek nevét viseli, akinek kezére esküdött, s esküjét megtartani, nevét megbecsülni büszke. Ez elviselhetetlen volna a férjére nézve. Bizonyosságot kellett magának szereznie e felől. Még egy hazugságot kellett segítségül hívni. Kivette fiókjából a gyémánt keretes arcképet, s átment vele Tímeához. Kedves Tímea, szólt Mihály neje mellé leülve. Én e hosszú idő alatt Törökországban jártam. Hogy mit tettem ott, azt majd megtudja ön később. Mikor Szkutariban voltam, egy örmény ékszerész egy gyémántos foglalványú arcképpel kínált meg engem, mely nagyon hasonlít önhöz. Én ezt az ékszert megszereztem, és elhoztam önnek. Minden kockára volt téve. Ha Tímea arca ez ékszer láttára is a régi hideg egykedvűségben marad, ha feddő, sötét szemei szárazon villannak az ékszerről a férj arcára vissza, akkor ez azt fogja olvashatni azokból, Te nem vetted azt az ékszert Scutariban. Itt hever a fiókodban régen. Ki tudja, hol vetted, ki tudja, hol jártál, ki tudja, mely sötétség vesz téged körül. És akkor Ti már el van veszve. De nem az történt. Amint Tímea meglátta azt az arcképet, egyszerre átváltozott az arca. Oly indulat, minőt nem lehet tettetni, de nem lehet eltitkolni sem, jelent meg márvány vonásain. Két kézzel kapott az arcképhez, s azt hívvel szorítá ajkaihoz, és mind a két szeme megtelt könnyel. Ez érzelem volt, mely elárulá magát. Tímea arca elkezdett élni. Mihály meg volt mentve. Tímea a kebléből kitört, a rég folytva tartott érzelem. Elkezdett hevesen zokogni. Atali belépett a mellékszobából a zokogásra. Bámult. Sohasem hallotta ő azt Tímeától. Ez pedig, amint meglátta azt a másik nőt, önfeledten, mint egy gyermek futott oda hozzá, és sírással, kacagással vegyült hangon mondá neki, nézd, nézd, az én anyám, ez az én anyám, ő megszerezte ezt nekem. És azzal visszasietett Mihályhoz, s két karját annak nyaka körül fonva, forró hangon suttogá, köszönöm, hú, nagyon köszönöm. És Tímárnak úgy jött, mintha itt volna az idő, hogy ezt a hála rebegő ajkat megcsókolja, és aztán örökké csókolja. Hanem a szívdobogás azt mondá neki, ne lopj! Most már rablás volna ez ajkról a csók. A senki szigetén történtek után. Mást gondolt. Visszament szobájába, s mindazon rejtett ékszereket, amik még fiókjában voltak, előszedte. Csodálatos egy asszony ez, hogy mikor kezében volt a kulcs, mely minden rejteket feltárt előtte, nem kutatott azokban. Nem keresett fel mást, mint az iratot, melyre szüksége volt. Aztán mindazon ékszereket belerakta abba a vadásztáskába, melyet Levetincre érkeztében viselt. Azzal visszament nejéhez. Még nem mondtam el mindent, szólt Tímeához. Ugyanott, ahol az arcképet találtam, fedeztem fel még ez ékszereket is. Mind megszereztem azokat az ön számára. Fogadja el tőlem. És ezzel egyenként ölébe rakta Tímeának a szemvakító drágaságokat, miknek villogó halmaza egészen elborítá a hímzett köténykét. Ezeregy éjszakai tündér ajándék volt az. Atali az irítségtől sápadtan állt ott, bosszúállásra szorított öklökkel, mindez az övé lehetett volna tán. Tímea pedig elkomorult. Arca ismét márványhideg lett. Egykedvűen tekintett az ölébe halmozott drága kövekre. Gyémántok, rubintok tüze nem melegítette azt fel.